Rádió, a jó hír hangja.
Tizenhét óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Több mint 50 ezer embert segítenének humán programokkal Borsodban, véradásra buzdít a Vöröskereszt, csodás mazsoretsó búcsúztatja a nyarat Egerben, ezek majd műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. Humán fejlesztési programok megvalósítására több mint 2,5 milliárd forint Európai Uniós támogatást nyert el a Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyei önkormányzat, közölték az MT-vel. A fejlesztés célja az aktív részétel növelése és a társadalmi előítéletek csökkentése a hátrányos helyzetű célcsoportok igényeire szabott programokkal, írták. Hozzátéve, a projektben a vármegye önkormányzatai mellett kormányzati civil és érdekképviseleti szervezetekkel működnek együtt. A 2 milliárd 513 millió forintos forrás segítségével több mint 1900 programot valósítanak meg, ezekkel összesen 51.280 hátrányos helyzetű embert szeretnének elérni. A pályázat célcsoportjai kiemelten a nők, a mély szegénységben élők, a romák, a fogyatékossággal élők, a gyermekek és az idősek. Kitértek arra, a humánfejlesztést támogató projektben megtalálhatóak olyan hátrányos helyzetű csoportoknak szóló közösségi programok is, amelyek támogatják a társadalmi befogadást, a kohéziót, az identitás és a munkaerőpiaci kompetenciák erősítését. Emellett figyelmet fordítanak az egészséggel kapcsolatos megelőzésre, a szociális alapszolgáltatásokhoz és a gyermekjóléti alapellátásokhoz kapcsolódó szemléletformáló programokra is. A programot a Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyei önkormányzat, a Bora 94 Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyei fejlesztési ügynökség non-profit Kft-vel és a Magyar Vöröskereszt vármegyei szervezetével konzorciumban valósítja meg. Véradásra buzdít a Vöröskereszt. A nyári hónapokban, a szabadságolások és az oktatási szünet idején hagyományosan csökken a véradási kedv. A megfelelő vérkészlet biztosítása az azonban ilyenkor is napi csaknem 1800 véradó megjelenésére van szükség országszerte. A kiszállásos véradó események legnagyobb hazai szervezője, a Vöröskereszt arra hívja fel a figyelmet, a véradás nyáron is az egyik legegyszerűbb és legnagyszerűbb módja a segítségnyújtásnak. Miskolcon erre augusztus 20-án a polgármesteri hivatalban is lesz lehetőségük az önkénteseknek, de a vármegyei kórházban is minden hétköznap várják a segíteni szándékozókat. A részletekről Molnár Marietta, a Vöröskereszt Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyei véradás szervező koordinátora adott tájékoztatást.
A nyári időszakban is tényleg nagyon-nagyon fontos, hogy minden lehetőséget és alkalmat megragadjunk arra, hogy segítsünk embertársainkon. Hát a betegségek nem mennek szabadságra, nem úgy, mint mi, de ebben az időszakban is nagyon nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy minél több színesebb helyszínt biztosítsunk, változatos helyszínt a véradóinknak, hogy ebben az időszakban is, mikor nincs iskola, nyaralás, szabadságulás van, akkor is tudjanak olyan helyszínt találni, ahová el tudnak menni véradóink. Voltunk a miskolci polgármesteri hivatalban, és ott, hát ott 26 véradót köszönthettünk, örültünk, hogy eljöttek, így közel 60 embernek tudtunk segíteni. A szlogenünk, hogy egy ember, három ember életét is megmentheti egy véradással, ezt azért mondjuk, ez nem csak egy felkapott szlogen, mert hogy egy ember levett véréből háromféle vérkészítményt állítanak elő, és akkor így három emberen tudnak segíteni. A vér az semmi mással nem pótolható, úgyhogy én mindenkit buzdítok arra, hogy jöjjön el egy véradásra. Nagyon várjuk már a szeptemberi iskola kezdést, mert ott reméljük nagyon, hogy első véradókat köszönthetünk, aki betölti már a 18. életévét, az jöhet majd vért adni, úgyhogy nagyon bizakodva nézünk így a jövőben. Nagyon sok felületen hirdetjük meg a véradásainkat, és szeretném a figyelembe ajánlani az applikációnkat, a Magyar Vöröskereszt applikációját, egy véradás applikáció, ami a Playáruházból letörthető bármilyen telefonra, és ezen az applikáción mindenki megtalálja a számára legközelebb eső vagy legkedvezőbb helyszínt. Itt megtalálja a véradások időpontját, a helyszíneket, és ha feltölti a véradó a saját adataival, meg a saját véradási dátumaival, akkor itt nyomon tudja követni, hogy mikor telik le neki az 56 nap, és hogy mikor tud újra jelentkezni véradásra. És hát, ami hagyományá vált már, hogy augusztus 20-án a Miskolci Polgármesteri Hivatal aulájában tartunk egy nagyobb véradást, ott délután 2-től este 7 óráig leszünk jelen, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk oda a miskolci véradóinkat. Apró ajándékokkal fogunk kedveskedni, úgyhogy már ezért is megéri eljönni. Egy véradás, az körülbelül 40 perc és egy óra időtartam alatt zajlik le. Mindenki mehet vért adni, aki már elmúlt 18 éves, és a testsúlya meghaladta az 50 kg-ot, és egészségesnek érzi magát. Az első lépés az a regisztráció folyamata, ahová mindenkit kérünk, hogy a személyigazolványát, lakcímkártyáját és a tajkártyáját feltétlenül vigye magával. Személyigazolvány helyett bármilyen fényképes okmány is megfelel, útlevél, jogosítvány, bármi. És a regisztráció alkalmával kapnak egy nyomtatványt a véradók, amin az általános egészségügyi állapotukkal kapcsolatos kérdések vannak, ezt kell kitölteni. Ezt, ha kitöltötték, utána egy hemoglobin szint vizsgálat készül, amit egy újbegy szúrással csinálnak. Amint ez megvan, akkor az orvosi kivizsgálás, ott vérnyomásmérés van, és az orvossal, a kivizsgáló orvossal a véradó megbeszéli a lapjára írt egészségügyi állapotát, a gyógyszerszedéseit, hogyha van ilyen esetleg, allergiáját, bármit, és amikor itt az orvos mindent rendben talál, akkor kezdődik el maga a véradás. Egy véradás alatt 4,5 deci vért veszünk le, és körülbelül ez egy 40 perc, egy órás folyamat. Mindenféleképpen azt javasolnám, hogy aki már tudja, hogy egy pár napon belül fog menni vért adni, az már a véradást megelőző napokban is fogyasszon bőséges folyadékot, ne csak aznap, de aznap is nagyon fontos. Ebben a nyári időszakban mindenképp azt javasolnám, hogy ha tehetik, akkor klímás autóval, klímás járművel érkezzenek a véradás helyszínére. Most nagyon nagy figyelmet fordítunk arra, hogy olyan helyszíneken tartsuk meg a véradásainkat, ahol klimatizált helyszínek vagy helységek vannak. És az étkezés az nagyon fontos, tehát ez nem vérvétel, hanem véradás, tehát enni kell a véradás előtt.
Az elmúlt hetekben több bodrogközi és hegyközi települést felkeresett a sárospataki Vályi Miklós Református Technikum küldöttsége, hogy bemutassák iskolájuk szakmáit, az ösztöndíj lehetőségeket, valamint a duális képzés sajátosságát. Dr. Téglás Zsolt Gábor igazgató elmondta, olyan sikerszakmákat oktatnak intézményükben, amelyel akár azonnal el tudnak helyezkedni a diákokat térség munkáltatóinál.
Természetes ugye, hogy egy iskola életében minden tanévben az őszi időszak az, ami kifejezetten jellemző a pályaválasztás időszakára, a szakmák megismertetésére, de intézményünk esetében ez folyamatos. Az év minden napján végezzük ezt a diáktoborzó munkát, és a nyári szünetben is megyünk különféle településekre. Minden héten kiválasztunk néhány olyan helyszínt, ahol megjelenünk diákjainkkal. Most az elmúlt hetekben a Bodrogköz és a Hegyköz településein voltunk. Keresünk olyan lehetőségeket, amelyeket egyrészt ugye a különféle programok kapcsán kínálnak a települések, az ottani rendezvényeken megjelenünk, de kihasználjuk azokat az alkalmakat, amikor gyermektáborok vannak, és ott is egy-egy fél órára, órára szívesen fogadnak bennünket, hogy megismerhessék a képzéseinket a diákok. Egyrészt ugye a földrajzi távolság közelsége miatt ugyan sok a bejáró tanuló is, de diákotthonunk is van, amit szívesen igénybe is vesznek a tanulók, mert ingyenes a kollégiumi elhelyezés az intézményünkben. Másrészt pedig az oktatott szakmáink miatt is nagyon sokan választanak bennünket. Minden éven vannak úgymond sikerszakmák, és olyan hagyományos képzések, amit minden tanévben elindítunk, ilyen például a pincér, a szakács, a gépi forgácsoló, a kőműves, a különféle technikus képzéseink, de olyan új szakmák és képzések is vannak, ami egy-egy adott tanévre jellemző. Hála Istennek egyre több cég, új cég jön erre a térségre, és ezek a cégek ugye megkeresnek bennünket, hogy bizonyos szakmákat szeretnének elindítani, szeretnék, hogyha duális képzés keretein belül egy együttműködés lenne közöttünk. A következő tanévekben például így fogjuk bevezetni a mechatronikai technikus képzést, vagy ilyen lesz például a logisztikai technikus képzés is, amire ugye már igény mutatkozik itt, hogyha a piacot nézzük és az elhelyezkedési lehetőségeket. És természetesen motiváló magának a képzésnek az időszaka is a tanulók számára, mert számos ösztöndíj lehetőség kínálkozik a diákok részére. Például az egyes szakmákban nem egy esetben akár a havi 100 000 forintig is elmehet az ösztöndíj, hogyha valaki jól tanul. És természetesen a szakmák mellett egy másik nagy erősségünk a közösség. Ezt kívülről is gyakran mondják nekünk, hogy egy összetartó jó közösség vagyunk, ami akár a hitéleti programokban is például megnyilvánul, amikor a karácsonyi kántálástól kezdve számos olyan programot szervezünk a diákoknak, amelyek a szakmáinkhoz igazodnak, például a szeretetszolgálatbeli tevékenységek, amikor segítünk akár egyedülálló idős embereknek, és ezeket a programokat nagyon kedvelik a diákok.
Csodás Mazsorett Show búcsúztatja a nyarat. Az Egri Mazsorett Egyesület 150 tanítványának látványos műsora a Márai Központban lesz augusztus 30-án péntek este. Ez lesz a 26. zenés parádé, amellyel a város mazsorettjei keretbe foglalják a nyarat, hiszen a forró éjszak kezdetén a dobótéri show és a belvárosi felvonulás is káprázatos volt. Júliusban az olaszországi Rimini városába utaztak a Holdfény és Hajnalcsillagcsoportok, ahol élményekben, programokban gazdag hetet töltöttek el a csinos egri lányok, adta hírül az egyesület művészeti vezetője. Kovácsné Bretus Éva ismertetése szerint természetesen volt fellépés, a felvonuláson az üzletekből, éttermekből tapsolva jött ki az olasz közönség, valamint hatalmas sikerrel mutatták be a színpadi produkcióikat is. Ezen kívül jártak San Marinóban, a Mirabilandia élményparkban, hajókiránduláson és a tengerparti fürdőzés mellett természetesen ennyi lánnyal vásárlás is. Most pedig ismét a művészeti munkái a főszerep, gőzerével készülnek a 26. zenés parádéra, amelynek helyszíne tehát hagyományosan a Szépasszonyvölgyben a Márai Központ lesz. Augusztus 30-án 18 órakor kezdődik a program. 150 mazsorettán színpadra az Egyesület összes csoportja bemutatkozik. A rendezvény állandó kísérői és közreműködői a népszerű szihalmi fúvósok csapata, akik most is kellemes és hangulatos dallamokkal várják a közönséget. Végül az időjárásról. Holnap is sokat süt majd a nap, fátyol felhők lesznek felettünk, kis számban esetleg kialakulhat kisebb zápor, zivatar, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 18-20, napközben aztán 33-35 fok körül alakul, másodfokú hőségriasztás van érvényben. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. augusztus 13-án kedden.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét Berec Renátát hallják. Híreink egy-egy mondatban. Antidömping panaszt adott be 11 tagországgal együtt az Országos Magyar Méhészeti Egyesület az Európai Bizottsághoz. Ingyenes leszoktató programot indított dohányzóknak a Nyíregyházi Kórház. Ezek mai műsorunk főbb témái. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület egy úgynevezett antidömping panaszt adott be 11 tagországgal együtt az Európai Bizottsághoz. Az ok, hogy a rossz minőségű, olcsóbb mézek rontják a magyar piacot, miközben a magyarok számára a kínaiak nélkül is elég lenne a méz. A részletekről Bognár Évát, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Gyöngyösi klubjának elnökét, Fekete Gábor tudósítónk kérdezte.
Már is akkor durranjunk bele az Európai Unióba, ugyanis június 26-án beadtatok egy beadványt, egy antidömping beadványt egészen konkrétan az Európai Bizottsághoz, pontosan a kínai mézek ügyében. Milyen információtok van, hol tart most a beadványotok?
Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület fogja össze az országban méhészeti szakmával foglalkozó embereket, és egy nagyon erős érdekképviseletet vívő vezetősége van, főleg az elnök személyében ennek az Országos Magyar Méhészeti Egyesületnek. Évek óta küzd Magyarország is, illetve az Európai Uniós nagy termelő országok is a kínai dömping, nem éppen nagy minőséggel bíró mézek ellen. Ezért évek óta kerestük a lehetőségét annak, hogy hogyan lehetne az érdekeinket érvényesíteni, és sok-sok utánajárás, illetve állami vezetőknek a támogatása is kellett ahhoz, hogy létrejöjjön ez az antidömping panasz, amelyet június 26-án adott be az Országos Magyar Méhészeti Egyesület vezetésével 11 tagország, 14 érdekképviselő szervezete.
Mely országok még ezek?
A legnagyobb Spanyolország kimaradt, és Portugália, ők nem vállalták, de a többi nagy ország, francia, olasz, német, hál' Istennek Lengyelország is partnerséget mutattak ennek a beadványnak a szerkesztésében. Június 26-án került beadásra, 45 napja van az Európai Bizottságnak a válaszadása. Befogadták a beadványt. Annak feltétele, hogy egy ilyen beadványt befogadjanak, rengeteget kell adatolni, indokolni. És ezeket az adatolásokat sikerült beszerezni Franciaországból, Olaszországból, tehát nagy segítséget kapott az Országos Magyar Méhészeti Egyesület.
És mit kértetek konkrétan, mi volt az a durr, amire kértek választ?
Arra, hogy rontja. Tehát rossz minőség, egyrészt a minőségre.
Tehát a kínai méz rontja a magyar piacot is.
Rontja a magyar piacot, a dömping, tehát elárasztja, és Európában tulajdonképpen, miután elég jó nagy termelő országok vannak. Ezért Európa képes megtermelni a számára elegendő mézet. Tehát igazából itt egy világkereskedelmi probléma is van. Ugye a kereskedő az mindig olcsón szeret vásárolni, és amíg tud olcsón vásárolni, addig ahhoz ragaszkodik. A termelő pedig szeret jó árat kapni, a megélhetését, illetve a további termelését biztosítja.
Ingyenes leszoktató programot indított a dohányzók számára a Nyíregyházi Jósa András Oktatókórház pulmonológiai osztálya. Az intézményben orvosi és pszichológusi segítséggel támogatják a káros szenvedéllyel élőket. Hazánkban jóval az uniós átlag felett van a dohányosok száma, a tüdőrák valószínűsége pedig több mint 100%-kal nőtt Magyarországon az Eurostat 2020-as adatai alapján. A részletekről dr. Farszki Éva tüdőgyógyászt, a Nyíregyházi Jósa András Oktatókórház osztályvezető főorvosát hallják.
Utoljára 2020-ban történtek ilyen reprezentatív felmérések. Ez alapján világszerte körülbelül a fejlődő országokat kivéve, a lakosságnak, a 18 év fölötti lakosságnak körülbelül 20%-a dohányzik. Európában ez a szám 20-21%, viszont Magyarországon 29%. Ebből a férfiak aránya 34%, a nőké pedig 25. Tehát azért a magyar adatok sokkal magasabbak az európai átlagnál is, ami egy eléggé ijesztő adat, úgy gondolom, hogy a megkérdezetteknek a túlnyomó része, körülbelül 80%-a 14-17 éves korában kezdte el a dohányzást. Mit jelent a dohányzás? Egy kellemes tevékenységet többnyire, egy napi automatizmus reggeli kávénál, ebédnél, baráti társaságba, munkaszünetbe. Tehát ilyenkor többnyire ellazulnak az emberek. Vagy éppen a másik oldal, ha valaki ideges, rágyújt egy cigarettára, és így próbálja a feszültségét levezetni. Na ebbe segít ez a csoportterápia, ahol Oswald Gabriella pszichológusunk van jelen, és csoportos formában, de szükség esetén egyéni megbeszélések is vannak, hogy segítsünk abba, hogy valaki befejezze a dohányzást. Én azt hiszem, hogy a legfontosabb dolog, hogy személyesen halljon arról a dohányos egyén, hogy melyek a dohányzásnak a mellékhatásai, ne csak akkor szembesüljön vele, mikor már kialakult egy betegség, hiszen megelőzhető dolgokról van szó. És én mindig azt mondom, hogy igenis le lehet szokni a cigarettáról, mert a dohányosoknak, azt szoktam mondani, két végletfajtája van. Az egyik, mikor megtudja, hogy van egy komoly betegsége, képes azonnal 30-40 éves dohányzást egy nap alatt abba hagyni, mert úgy megijed. A másik véglet pedig az, aki megtudja, hogy beteg, de azért még dohányzik, esetleg csökkenti a mennyiségét. Hát azt hiszem, az lenne a legfontosabb, hogy megelőzzük ezeket a betegségeket, és valahol ott a köztes időbe megmagyarázni azt, hogy miért fontos befejezni. És még egy dolgot szeretnék megemlíteni, hogy a fiataloknál sajnos nagyon előtérbe került ezek az idézőjelbe tett korszerű dohányzási formák, ami nagyon elterjedt, és egyre jobban elterjedt, és nagyon fontosnak tartanám az iskolákba a felvilágosításokat elindítani.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Pier Battista Pizzaballa bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka üzenettel fordult a szentföldi keresztényekhez Nagy Boldogasszony ünnepe alkalmából, amit a hétvégén tettek közzé. A főpásztor augusztus 15-én csütörtökön Szűz Mária mennybevételének ünnepén imádságra hív a békért. A pátriárka kifejezte fájdalmát a szörnyű közel-keleti háború miatt, amely szenvedést és megdöbbenést okozott az elmúlt hónapokban. Úgy értékelte, egyre nehezebb elképzelni ennek a konfliktusnak a lezárását, amelynek az emberek életére gyakorolt hatása nagyobb és fájdalmasabb, mint bármikor korábban. A gyűlölet, a harag és a megvetés fokozza az erőszakot és eltávolítja a közel-keleti konfliktus megoldásának lehetőségét. Egyre nehezebb olyan embereket és intézményeket találni, akikkel párbeszédet lehet folytatni a jövőről és a békés kapcsolatokról. Úgy tűnik, hogy ez a jelen ennyi erőszakkal és persze haraggal vegyítve mindenkit összetör, fogalmazott. Pier Battista Pizzaballa bíboros augusztus 15-ére Szűz Mária mennybevételének ünnepére úgy tekint, mint egy olyan napra, amely fontos lehet a konfliktus menetének megfordítása szempontjából. A pátriárka arra hívta a híveket, hogy ezen a napon mondjanak el egy imát a békért, a mennybe felvett Szűz anya közbenjárását kérve. Továbbá kért, hogy a plébániák, a szemlélődő és apostoli szerzetes közösségek, valamint a jelenlévő zarándokok egyesüljenek a közös békevágyban, amelyet a legszentebb Szűzre bízunk. A sok szó után, és miután mindent megtettünk azért, hogy segítsünk és közel legyünk mindenkihez, különösen azokhoz, akiket leginkább sújt a konfliktus, nem tehetünk más, mint hogy imádkozunk, olvasható az üzenetben. Szemben a túl gyakran elhangzó gyűlölködő szavakkal szeretnénk felajánlani imánkat, amely a kiengesztelődés és a béke szavaiból áll, fogalmazott. Végül Pier Battista Pizzaballa bíboros kifejezte reményét, hogy a hosszú éjszakában, amelyet átélünk, Szűz Mária közbenjárására a Szentföld és az egész világ számára felragyog a fény. Pietro Parolin államtitkár augusztus 12-én délelőtt telefonon beszélt az iráni iszlám köztársaság új elnökével, Masoud Pezeshkiannal, hogy gratuláljon megválasztásához. Egyben kifejezte a Szentszék aggodalmát a közel-keleti háború eszkalálódásának veszélye miatt, és szorgalmazta a párbeszédet, a tárgyalásokat és a békét. Az Izrael elleni várható iráni támadás árnyékában, amelyre amerikai források szerint már hamarosan sor is kerülhet, Pietro Parolin bíboros államtitkár tehát tegnap telefonon beszélt az iráni elnökkel. A bíboros gratulált az iráni iszlám köztársaság élére július elején megválasztott elnöknek, aki július 28-án kezdte meg hivatali idejét. Továbbá kitért a közös érdekeket érintő kérdésekre, kifejezte a Szentszék komoly aggodalmát a közel-keleten zajló események miatt, és megismételte, hogy mindenféleképpen el kell kerülni a folyamatban lévő nagyon súlyos konfliktus kiszélesedését. Ehelyett előnyben kell részesíteni a párbeszédet, a tárgyalásokat és a békét. Mint ismeretes, a július 31-én Teheránban meggyilkolt Ismail Haniyeh, a Hamász politikai vezetőjének halálára adott válaszként Irán részéről támadás várható Izrael ellen. Már áprilisban támadást indított több tucatnyi drónnal és rakétával Irán Izrael ellen, amelyek közül néhányat Jordánia és Szíria fölött megsemmisítettek, és amelyek nem okoztak nagy károkat, sem áldozatokkal nem jártak. Ez is válasz volt a Damaszkusz elleni április 1-i izraeli támadása, amelyben meghalt Mohammad Reza Zahedi tandártábornok, az iráni forradalmi gárda egyik legfőbb vezetője, a kutszerők magasrangú parancsnoka. Ezúttal a kockázat komolyabb, és az egész nemzetközi közösség arra szólított fel, hogy kerüljék el a támadást, amely veszélyeztetné a teljes közel-keleti régió stabilitását. Múlt szerdai általános audienciája végén Ferenc pápa is megismételte korábbi felhívását minden érintett félhez, hogy a konfliktus ne szélesedjen ki, azonnal tartsanak tűzszünetet minden fronton, kezdve Gázával, ahol a humanitárius helyzet nagyon súlyos és tarthatatlan. Imádkozom, hogy a béke őszinte keresése vessen véget a viszálynak, hogy a szeretet legyőzze a gyűlöletet, és a bosszút fegyverezze le a megbocsátás, fogalmazott a Szent Atya. Augusztus 15-én Nagy Boldogasszony ünnepén vezetett szentségimádást tartanak az Egri Szent Bernát ciszterci templomban 18 órától az Árpádházi Szent Erzsébet ciszterci rózsafüzér csoport szervezésében, melyre sok szeretettel várnak mindenkit. A Detki plébánia Mátra Verebély Szentkúti zarándoklata augusztus 18-án vasárnap a Szentkúti Kegyhely főbúcsúján dr. Udvardi György veszprémi érsek mutatja be az ünnepi szentmisét. A zarándoklat lelkivezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Hazafelé a résztvevők megtekintik a csodálatosan felújított gyöngyöspatai templomot is. Az úti költség 5000 forint fejenként, jelentkezni lehet augusztus 15-ig a zarándoklat2024@gmail.com e-mail címen. Szeretettel várják a szomszéd egyházközségek híveit is, hogy zarándokoljanak együtt. Az Ecsét szélén festői környezetben található Szentkút völgye boldogasszony kápolna felszentelésének 20. évfordulóját ünneplik augusztus 20-án a 17 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében, melynek főcelebránsa Ternyek Csaba egri érsek lesz. A jubileumi ünnepség alkalmával délután 4 órától várják az zarándokokat, 16 óra 20 perctől pedig Zenés Mária köszöntőt hallhatnak Köles Éva népdal énekes előadásában, aztán tehát 17 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, mely után körmenetet tartanak. A kápolna alapjait 2002-ben tették le, majd a 2003-ban kezdődött munkálatok végeztével 2004. augusztus 15-én szentelte fel Veres András, akkor még Szombathelyi megyés püspök. Az elmúlt két évtizedben tovább épült és szépült a kápolna és környezete, évről évre egyre több zarándok keresi fel a helyet. A Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társzékes Egyház felszentelésének 120. évfordulója következik. Augusztus 19-én este 7 órától ünnepi vesperás lesz, Csordás Gábor plébános vezetésével és a Nyíregyházi Ökumenikus Skóla zenei szolgálatával. Augusztus 20-án aztán 10 órakor kezdődik az ünnepi szentmise az új kenyér megáldásával, Bosák Nándor nyugalmazott püspök celebrálásával. Samassai és a Nyíregyházi Katolikus Templom I. és Gábor helytörténész előadása is elhangzik majd, illetve Samassa József bíboros érsek szobrának koszorúzása lesz még a program része. Az Esztergom budapesti főegyházmegye rövid videóban hív Szent István király ünnepére a budapesti Szent István bazilika elé. A félperces ajánlót a Facebookon tették közzé. Augusztus 20-án 17 órakor a budapesti Szent István bazilika előtti téren emlékezünk meg első szent királyunkról. A szentmisét bemutatja és a Szent Jobb körmenetet vezeti Erdő Péter bíboros. Szentbeszédet mond Aurel Perka bukaresti érsek. Találkozzunk Szent István király ünnepén, hallható a videóban. Hogy szomszédos ország főpásztora a felkért szónok, nem példanélküli. Tavaly Bernard Bober kassai érsek, a szlovák püspöki konferencia elnöke mondott a Magyar Nemzeti Ünnepen szentbeszédet, 2016-ban Josip Bozsanić bíboros zágrábi érsek. 2019-ben szintén nem magyar főpásztor volt a felkért szónok, akkor Stanislav Gadecki poznani érsek, a lengyel püspöki konferencia elnöke mondta a homiliát. Josip Pauli, jászvásári római katolikus püspök nemrég jóváhagyta, hogy akár heti rendszerességgel magyar misét celebráljanak a Csángóföldi pusztinán, Bákó megyében, a Szent István nevét viselő templomban. Nyisztor Tinka, moldvai Csángó néprajzkutató, a Krónika erdélyi portálnak erről nyilatkozva úgy fogalmazott, érezhető, hogy történik valami. Utalva ezzel arra is, hogy augusztus 15-én a kacsikai nagyboldogasszony búcsún a gyulafehérvári érsek Kovács Gergelyt celebrálja majd a szentmisét. Augusztus 20-án pedig a Szent István napi szertartáson, tehát Aurel Perka bukaresti érsek mondja a szentbeszédet a budapesti Szent István bazilika előtt. Augusztus 22-én csütörtökön 9-től 18 óráig egész napos csendes szentségimádás lesz az Egri Ciszter templomban, a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében. Szeretettel várnak mindenkit. Ismét elindította Legyen öröm az iskolakezdés elnevezésű adománygyűjtését a Katolikus Karitász. A segélyszervezet szeptember 15-ig várja a felajánlásokat. A Katolikus Karitász adománygyűjtő kampányával évente közel 10 000 nehéz sorsú gyermek iskola kezdését segíti, olvasható a közleményükben. Céljuk, hogy a korlátozott lehetőségekkel rendelkező gyermekek kisebb hátránnyal kezdhessék meg a tanévet, aminek meggyőződésük szerint első építőköve a megfelelő tanfelszerelés biztosítása. Idézték Écsi Gábort, a Katolikus Karitász országos igazgatóját, aki szerint a legnagyobb lehetőség a gyerekekben rejlik. A mi felelősségünk elindítani őket a tudás útján, természetes gyermeki lelkesedésükre, a világ és a tudás iránti kíváncsiságukra alapozva. A 1356-os adományvonal hívásával alkalmanként 500 forinttal lehet támogatni a segélyszervezet akcióját. Emellett a karitász.hu oldalon keresztül online adományozásra is lehetőség van, valamint a segélyszervezet központi számlaszámára is várják a támogatásokat a közleményben az iskolakezdés megjelölésével. A jótékonysági szervezet egyházmegyei központjai is fogadják a diákok sikeres tanévkezdését megalapozó tárgyi és anyagi hozzájárulásokat, tették hozzá. Több mint 60 szenteket ábrázoló liturgikus szobor látható az Egri érseki palota turisztikai látogatóközpont a hónap végig nyitva tartó Fába vésett szentek című kiállításán. Demeter József szobrász fafaragó vésői alatt készült szűzanyábrázolások, árpádházi szentek, a keresztút stációi, a 12 apostol és meg annyi szent szobra látható a palota terveiben. A művész az elmúlt 25 év munkáiból válogatott, ilyen távlatból is van alkotás, ami a szívéhez a legközelebb áll, ez pedig a Csíksomlyói Mária. Demeter József alkotásai a Mátra Szent Imrei templomban is láthatók, és az ország, valamint Európa számos helyén. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de tapasztalatunk, hogy egyre több hallgató már az applikációkat részesíti előnyben. Egy ilyen mobil alkalmazás ráadásul több mindenre lehetőséget ad a műsor hagyományos hallgatásán túl, így a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát Facebook és Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra, Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
és a jó pontok nem férnek el a jegyzőkönyvben. S lesz hős, ó, nagyon nagy, és már mindenet szétosztottad, és a szobor már kész, s a csapat zenét már húzzad. És az angyal a válladra száll, és a másik a zongorán áll, és a fénycsík is körbeért már, de még nem tudod, hogy hiába hüppög mindenki, hiába ujjunk mindenki, hiába ordít mindenki. Nem szeretek mindenki, most már szép, most már jó, a csúcsom vagy jól látható, érzed megtettél mindent, csak végére minden jó lesz. Csoport kép, a csoport szép, mennyi fél, és a jól ismert fénykép, és nagyot kacsint, ez jól lesz. És a művésznő folyton beszél, és a bajnok a pálladhoz ér, és már érted, hogy mi mennyit ér. Csak még nem tudod, nem tudod, hogy hiába voltak mindenki, hiába látta mindenki, hiába tapsolt mindenki, nem szeretett mindenki. Oh! Hiába csápolt mindenki, hiába fújja mindenki, hiába mondja mindenki, nem szeretett mindenki. Jól van, jól van, jól van, jól van, na jól van, jól van, jól van, jól van. Néhány nap, 60 levél, és a szép asszony interjút kér, nálam minden megszólás, mindenki szép és fontos. Bennél már kicsit nehéz, az ott figyel, az ott megnéz, azért nem vagyok rossz, ezenszer jobb, mint még volt. És a bombár is hallatszik már, és az elnök is átadná már, és a kócs úgy izgul és vár. Csak még nem tudod, még mindig nem tudod, hogy hiába ordít mindenki, hiába ordítod mindenki, hiába látta mindenki, nem szerethet mindenki. Hiába voltak mindenki, hiába fújja mindenki, hiába tapsolt mindenki, nem szeretett mindenki.
a régió sportja.
A DVSC kézilabda csapatában 176 tétmérkőzést játszó Siska Pálma a következő idényben a Hajdunánás együttesében szerepel majd. Sikeresnek értékelték a szervezők az idei Európai Egyetemi Játékok rendezvény sorozatát. 55 fiatal mellett a felnőtt csapat fokozatosan érkező tagjai vettek részt a napokban a nyíregyházi Continental Arénában rendezett kosárlabda edzőtáborban. Hasonló sikereket szeretne elérni az idei szezonban az Ózd Sajó völgye a Borsodabói Zemplén vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokságban. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A DVSC kézilabda csapatában 176 tétmérkőzést játszó, 530 gólt lövő Siska Pálma a következő idényben a Hajdunánás NB1B-s együttesét erősíti majd. A balátlövő Debrecenben született és nevelkedett, a Lokiban járta végig a korosztályos lépcsőfokokat, továbbá a pirosfehéreknél mutatkozott be az első osztályban is. Sikeresnek értékelték a szervezők a 2024-es Európai Egyetemi Játékok rendezvény sorozatát, amelyet Miskolcon és Debrecenben rendeztek. Az összesített éremtáblázat élén Magyarország gyűjtötte a legtöbb medált, szám szerint 58-at. A szervezési feladatokról Rakacki Zoltánt, a Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futballklub ügyvezetőelnökét hallják.
A Campus Fesztivál keretében, vagy Campus Fesztivál területén belül volt a hivatalos záró ceremóniája az Európai Egyetemi Játékoknak, és nyilván ez egy kisebb volumenű esemény, mint ahogy ez a gyakorlata nagy nemzetközi sporteseményeken, hogy a megnyitó az egy hosszabb, több protokoll elem van benne, nyilván egy nagyobb show kíséri. Ez ilyen szempontból maga a záró ceremónia az egy kisebb és rövidebb volt, viszont a debreceniek azon ötlete, hogy ezt a Campus Fesztiválnak a nyitónapjára, illetve a ponthúzó partira szervezték, ez mégis monumentálissá tette, és utána, ahogy véget ért a hivatalos rész, ugye itt is volt beszéd szervezők, Debreceni Egyetem rektora, MEFS elnöke, EUSA elnöke részéről, megtörtént a zászló átadás. Ugye a jelenlegi szervezői, szervezést, rendezési jogot jelképező zászlót visszaadtuk az EUSA elnökének, az EUSA elnöke pedig a következő rendező Salerno képviselőjének adta oda, és utána, ahogy véget ért a hivatalos rész, egy kicsit ketté vált az esemény, hiszen olyan 200-250 fő ment át Debrecenbe, akik ott maradtak a Campus Fesztiválon. Nyilván a Debrecenben tartózkodó résztvevők szintén ott maradtak ugye a Campus Fesztiválon, viszont önkéntesekkel együtt körülbelül még 700 fő aludt Miskolcon, akik pedig az itt felállított, kialakított fanzónban, illetve utána a Rockwell diszkóban ünnepelték meg az eseménynek a sikeres lezárását. És rendben, mindenki elutazott, az utolsó résztvevő is elhagyta Miskolcot, úgyhogy most már a pénzügyi szakmai lezárás, illetve a helyszínek bontása, elpakolás folyamata megkezdődhetett. Megvan a személyes véleményem, amiben lehet elfogultság, ezért talán inkább a részvevői visszajelzésekkel kezdeném. Ugye a közösségi médiában folyamatosan jelen voltunk, és már az esemény alatt is érezhető volt, hogy a kommentekben, visszajelzésekben az elismerés, és azt kell, hogy mondjam, hogy a részvevők ki is fejezték, hogy nagyon elégedettek a szervezéssel. Gyakorlatilag mind a két helyszínen, Debrecenben és Miskolcon is a legfontosabb területek, itt a sportszakmai rész mellett ugye az étkezés, szállítás, szállás, ezek mindig a nagy rendezvényeknél a kritikus területek, ezek teljes mértékben rendben voltak, magas színvonalat képviseltek. Ugyanezeket a visszajelzéseket kaptuk a Európai Egyetemi Sportszövetség vezetésétől, ugye ők is itt voltak az esemény elejétől kezdve, és hát többen azt fogalmazták meg, hogy ez volt szervezési szempontból minden idők legjobb európai egyetemi játéka, úgyhogy azt gondolom, hogy a teljes hazai szervezőgárda mind Debrecenben, mind Miskolcon, mind a Egyetemi Főiskolai Sportszövetség munkatársai büszkék lehetnek magukra, mert egy hatalmas dolgot valósítottak meg, bizonyos szempontból sporttörténelmet írtak, hiszen soha nem volt korábban ilyen nagy létszámú sportesemény, nemzetközi multisportesemény Magyarországon, és végére hagytam a személyes meglátásomat, amit ugye úgy kezdtem, hogy elképzelhető, hogy egy kicsit elfogult, de olyan szempontból meg mégis objektív, hogy én 2012 óta mindegyik európai egyetemi játékokon ott voltam, kezdve Kordobában, utána Rotterdam, Zágráb, Rijeka, Lúdzs, és van összehasonlítási alapom, és azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg nem túlzás azt mondani, hogy ez a hazai rendezés, ez volt az eddigi legjobb, hiszen minden terület egyben volt, és amit még talán külön szeretnék kiemelni, itt a miskolci vonatkozásban van nagyobb rálátásom, ugye mi miskolci szervezők kitűztük azt is magunk elé, hogy nem csak a kötelező elemeket szeretnénk magas színvonalon biztosítani. Fontosnak tartottuk azt is, hogy akik ide jönnek, azok minél jobb élményekkel távozzanak Miskolcról, és nagyon jól sikerültek azok a kiegészítő programok, amelyek ezt szolgálták.
55 fiatal mellett a felnőtt csapat fokozatosan érkező tagjai vettek részt a napokban a Nyíregyházi Kontinentál Arénában rendezett kosárlabda képző táborban. Csizmadia Levente táborvezetőt hallják.
55 gyermek, illetve ugye 6 felnőtt játékos van jelenleg most itt a táborban. Ehhez csatlakozik majd a tábor második felén a maradék felnőtt játékos, akik még nem érkeztek meg. U11-től, sőt igazából már az előkészítő korosztálytól egészen az U20-U21-es korosztályig vannak jelen. Ugye körönszedve korosztályokra foglalkoznak az edzők a gyerekekkel. Délelőtti programunk általában ugye a hosszabb bemelegítéssel kezdődik, mobilizációs gyakorlatokkal, nyújtó gyakorlatokkal az előző napi fáradtságot lenyújtva. Utána van egy labdás edzés, délelőtt, ahogy befejeződtek az edzések, van egy kis pihenő, ebéd, utána van egy hosszabb pihenő Xbox játékokkal, egyéni labdázásokkal, ahogy a gyerekek gondolják, majd délután van egy másfél órás kisebb, rövidebb labdás edzés, csapatedzés. Én úgy gondolom, hogy ez az egy hét, ez pontosan azt a célt szolgálja, hogy a felkészülési időszakra úgy csöppenjenek bele a gyerekek, hogy ne a nulláról érkezzenek meg, ne a nulláról kelljen az egyéni képességeket újra arra a szintre hozni, amilyenre a versenyidőszakra kell. Ez az egy hét, ez kevés nyilván, ezért is van az, hogy plusz ez az egy hét a felkészülésben szerintem nagyon hasznos. Az elmúlt évek tapasztalataiból azt tudom mondani, hogy növekvő tendenciát mutat a résztvevők száma, tehát úgy gondolom, hogy várják a gyerekek minden évben ezt. Több szülő is megerősítette ezt az érzést bennem, hogy nagyon várták már, hogy érkezhessenek a táborba.
Hasonló sikereket szeretne elérni az idei szezonban az Úszt Sajóvölgye, a borsodabaui Zemplén vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokságban, mint tavaly. Kádár Zsoltot, a Sajóvölgye Tehetségközpont operatív igazgatóját hallják.
Azt gondolom, hogy olyan évet zártunk, ami akár a saját pályafutásomban is példátlan, ugyanis 30 mérkőzésből 27 győzelem, 3 döntetlen vereség nélkül, ez szerintem bármilyen bajnokságban megsüvegelendő. Mondtuk is a játékosoknak a záró vacsorán, hogy erre mindenki büszke lehet majd, és a gyerekeinek, unokáinak is bátran mesélheti még ezt az évet. Tényleg egy nagyszerű szezon volt. Szembesültünk április végén azzal, hogy az MLS ide vonatkozó szabályai nem egyeznek meg a Borsod megyei szövetség szabályaival. Mivel második csapata voltunk a Putnoknak, Borsod megye azt írta elő, hogy 4 C-s játékengedélyű, tehát NB3-as játékengedélyű játékos játszhatott vissza a megyébe, kortól függetlenül. Az MLS-nél pedig azt írták elő, hogy 4 felnőtt korú lehet benne, többi, mint 2005-ös vagy fiatalabb. Tehát ez azt jelentette, hogy az addigi csapatunkat csútba kellett dobni, ki kellett találni egy hét alatt, hogy ki az a 4 felnőtt, akit bent hagyunk, és gyorsan felhozni a tehetséges fiataljainkat, és ebből egy csapatot csinálni egy másik csoport bajnoka ellen. Ehhez képest a Balaton-Almádé ellen a hazai meccs az szerintem az év legemlékezetesebb meccse volt. MUL2-ről fordítottuk meg Fercsák Mester 3-asával, sok néző előtt nagyszerű hangulatban, aztán a visszavágón 2-0-ra kikaptunk. Az alapcsapatunk nagyon-nagyon simán nyerte volna ezt az osztályzót, de így is le a kalappal a srácok előtt. Új év, új remények, új célok, új tervek, és egy kicsit koncepciót váltunk. Eddig is a fiatalok beépítése volt szem előtt, ezt most hatványozottan fogjuk megtenni. Ismerjük a megyei első osztály erejét, és változtatunk a keret összeállításán. Egy 20 fős keretben körülbelül fele lesz felnőtt korú játékos, és fele pedig ifjúsági korú játékos, akik mind a mi saját U17-U19-ünkből kerülnek ide. A játékos edzője továbbra is a csapatnak Bene Attila, a Kovács Roland segíti a munkáját erőnléti és asszisztens edzőként. Zimányi Ádám amellett, hogy játszik a csapatba, egyéb feladat szakmai segítséget is nyújt a stábnak, és Bencés Miklóst kértük meg, aki nagy tapasztalattal bíró edző, mint szakmai tanácsadó segíti a csapatot. Nyilván nem az az elvárás, mint tavaly volt, azért attól a kerettől én azt mondom elvárható volt a bajnoki cím, minden nagy képűség nélkül. Ami jó dolog, hogy sikerült az Ózdi önkormányzattal egy 3 éves megállapodást kötni, ez nagyon fontos volt a jövőt illetően, és most már Ózd önkormányzata is magáénak érzi a csapatot most már tettekkel is, ezt köszönjük innen is polgármesternek és a testületnek. És ezáltal mi azt gondoltuk, hogy 3 év alatt folyamatosan be kell építeni a fiatalokat, kiemelten figyelve például a 2007-es születésűeket, ezt azért, mert természetesen továbbra is a Putnok prioritásos a Jóvölgye focisúrinak, mi adjuk a komplet utánpótlást az MB3-as csapatnak, és jövőre mondjuk a kötelező junior az 2007-es lesz, tehát azt szeretnénk, hogy legyen egy éve már megyei osztályba felnőttek között, szokja meg a felnőtt futballt, és utána a saját fiatalunk tudjon végre a saját MB3-as csapatunkba is játszani.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Szent István Rádió. A jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Rózsa Füzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma a Mezőkeresztesi Magyarok Nagyasszonya Egyház Községi Ma csoportjával imádkozunk együtt.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.